Szeretett testvérek, hallgassátok meg Istennek a ma igéit, melynek alapján az a Szent Lelkének segítségű hívásával hirdetetik az ő házában az evangélium. Olvasható ez a János szerinti Szent Evangéliumban. A János szerinti evangélium első fejezetében, első fejezet 12. és 13. verseiből így szól hozzánk. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Amen. Drága testvérek, biztos ismeritek azt a mondást, vagy szólást, messziről jött ember azt mond, amit akar. Ugye általában ezt arra alkalmazzuk, hogy ha valaki jön a nagy ismeretlenből, akkor mesélhet arról bármit. Úgyhogy meg kell vizsgálni azt, hogy mit mond, ne higgyünk el csak úgy mindent egyszerre, hanem igenis járjunk utána a dolgoknak. Tehát egy egyszerű hétköznapi bölcsesség rejlik mögötte, hogy valóban az ember járjon utána annak, hogy mit hall és mit lát, hiszen így értelmes és érdemes élni. Különösen fontos ez abban a világban, ahol messziről jött dolgok törnek be a nappalinkba, a hálószobáinkba, a mobiltelefonokra, a számítógépekre. Az internet segítségével láthatjuk a híreket, hogy mit vannak és hogy hogyan formálják a világunkat. Mert bizony nagyipari hírgyártás is megy a világban, tudjuk jól. A különféle nagy cégek, amelyek a híreket ellenőrzik, és tulajdonképpen négy nagy hírügynökség ellenőrzi a világ összes hírét, ha csak nincsen valaki helyszínen és nem láthatja. Ezekben külön kis csoportok működnek, hogy hogyan tálaljanak egy hírt, hogy miképpen adagolják be, milyen célzattal teszik közzé, és tulajdonképpen a híreket nem közvetítik, hanem kozmetikázzák és gyártják. Gondoljunk csak arra, hogy azok az emberek, akik esetleg 2006. október 23-án mindjárt itt az ünnep egy hét múlva, ami szabadságharcunk, 56-os szabadságharcunknak a 50 éves évfordulóján, hogyan kardlapozták és gumilövedékezték végig az ünneplő, megemlékező gyülekezet. Mert nem csürhe volt és nem tömeg, hanem ünneplő, megemlékező gyülekezet volt. És azok az emberek, akik az akkori hírekből hallottak csak dolgokat, és egy bizonyos elfogultsággal vannak, mint hogy mi is vagyunk elfogultsággal ilyen-olyan oldalak felé, sajnos, tegyük hozzá, azok azt mondták, hogy nagyon helyes, végre rendet tettek. De aki ott volt, az tudja, hogy nem rend volt, hanem terror volt. Messzire jött ember, messzire jött hír, azt mond, amit akar, és ha nem tudjuk megvizsgálni, hogy mi van mögötte, akkor bizony elhitetnek bennünket, és a gondolkodásunk ennek megfelelően alakul. Ez egy ilyen nagyon egyszerű okozati viszony. Miért is kezdtem ezzel? Azért, mert messzire jött ember nem csak azt mond, amit akar, hanem van ennek egy másik változata is. Messzire jött ember azt mond, amit tud. Amit nem tud mondani, amiről nincs tudomása, azt nem tudja átadni. Pál apostol, miközben írja a kolossi belieknek a levelet, Rómában a börtönben, ugye azt írja le, amit tud, amit megismer. A mai napi igét olvastunk föl, igaz, hozzáolvastam az előző napnak is a rövid sorait, hiszen így kerek a dolog. Pál apostol ezt tudja. Pál apostolnak abban a hihetetlen nagy izgalmába, indulatába és abba a szinte megveszekedettségébe, hogy hirdeti az evangéliumot és az igét, küldi a kolossi belieknek ezt a levelet, miközben jól tudja, hogy milyen gondok vannak a kolossi beliekkel. De hogy elolvassuk a római levelet, vagy elolvassuk az Efézus beli levelet, vagy az esztelen, balga Galatákhoz írott levelét, tudjuk jól, hogy Pál apostol mindig hihetetlen nagy hézzel és tűzzel hirdeti az igét, és küldi a leveleit, melyben olykor fed, olykor dicsér, de hihetetlen változatossággal és nagy bölcsességgel, a léleknek nagy tudásával teszi közzé az ő dolgait. Nagyon sokáig el voltam álmélkodva az Úr Jézus Krisztusnak ezen apostolán, aki ugye a legkisebbik, de mégis hihetetlen nagy munkát végzett. És amiről beszél itt Pál apostol, a Krisztusban elrejtett élet, az új ember felöltözése, vagy más szavakkal, mint ahogy a mai ige, aminek alapján itt hirdetem az evangéliumot, az Isten fiúságnak a kérdéséről beszél. Hogy akik befogadták őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek. Sokkal a szelidebb megfogalmazás, mint amit Pál apostol közvetett. Pál apostol, hogyha olvassuk az írásait, rettentően követelőző. Ő nagyon-nagyon nagy mércét állít az embereket. Jézus is nagyon kemény volt, máshogyan állított mércéket, óriási mércéket szintúgy, de tisztában volt az emberek és a saját tanítványainak is a korlátjaival. Tisztában volt Péternek a korlátaival, amikor ugye megesküdött Péter arra, hogy ő aztán soha ne el nem árulja, el nem hagyja. És akkor a búcsú beszédekben el is mondja nekik. Még sok mondani való lenne nektek, de még nem jött el hozzátok a Szentlélek, majd ő elvezet titeket a teljes igazságra. Pál apostol viszont azt mondja, hát már feltámadtatok, és hát már itt az új élet, és hát könyörgöm, hát csináljátok. Ne legyen ebből gondotok, bajotok, hogy hol találjátok meg az Isten, hiszen ott van közöttetek, hát, és elkezd utasításokat adni, de előtte, és itt látszik, hogy Pál apostol tudja, hogy miről beszél, felsorolja azt, hogy mit kéne elvessünk, vagy mit kéne félredobnunk. Máshogy is mondhatom, úgy is lehet mondani, hogy ad egy tükröt, amiben megnézhetjük magunkat, illetve akkor a kolossé beliek, hogy valóban feltámadtunk az Úr Jézus Krisztussal? Más szavakkal, valóban befogadtuk őt és megkaptuk a hatalmat? És Isten fiai vagyunk? Azt mondja János evangéliuma, hogy azok Isten fiai, akik az ő nevében hisznek. Szerintem ezzel mind a hányan így vagyunk ebben a templomban. És ez nagyon megnyugtató és jó. Ha valakinek emiatt még esetleg gondjai vannak, akkor bátran jöhet, beszélgethetünk, akármelyik gyülekezet tagnak szólhat, hogy miért van itt, és szerintem tudnátok válaszolni arra, hogy miért vagytok itt. És ez jó. De ahogy folytatódik az ige, az már kicsikét rázósabb terep. Azt mondja, hogy akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a testből, sem a férfiú akaratából született. Nagyon realista. Mondhatnám azt is, hogy hiperrealista, János. Vérből születtünk? Mindahányan beláthattuk. Vérből születtünk. Egy vérvonalnak a folytatói vagyunk. Hordozzuk szüleinknek nevét. Hogyha megkérdezik tőlünk, hogy kik vagyunk, akkor azt mondjuk, hogy elmondjuk, hogy elmondjuk a nevünket, hogy kik vagyunk. Engem megkérdezik, akkor ugye Kirs Attila levente. De csak vérből született testvére. Testvére. Hiszen a szülőnek a nevét hordozunk. És így is van. Mindahány, hogy természetesen vannak kivételek, de azok olyan kivételek, amire az ige nem áll. Azok csak a mi kivételeink. Attól még ugyanúgy vérből és testből. És mondhatjuk el, valóban hiperrealistán, a férfiú akaratából születtünk. Hiszen ha végig gondoljuk, hogyha férfiú nem akarta volna, akkor nem születünk meg. Nagyon bölcs az ige. És nem prűd, hanem rámutat. Férfiú akaratából. Mi ilyenek vagyunk. Vagy pedig Istentől születünk. Istentől születtünk, megvan az újjászületésünk napja. Illetve felöltöztük az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul. ez az újjászületési tapasztalat, ez nekünk minden pillanatban megvan, mint amikor kilépünk a fényre, vagy amikor a sötét csatornából kibújtunk, testvérek, és a nagy tágasságba megérkeztünk, amikor test és vér szerint születtünk. Mert ilyen az újjászületésnek a tapasztalata is. Mindaddig, testvérek, amíg nem születtünk újjá, addig a saját kétségeink, a saját gondolataink, a messziről jött emberek és hírek által betáplált meglátások, téveszmék, mindenféle bálványimádás tölt el bennünket. Ez olyan egy kicsit, mint hogyha a magzat benne a édesanyag pocakjában ugye gondolkodna, hogy vajon milyen lesz, amikor kimegyek. Mi lesz ott? Itt olyan jó melegben megvan mindenem. Csendes, nyugodt, puha. És aztán jön a születési folyamat, ami fájdalmas. És mi ezeket a folyamatokat éljük meg. És minden keresztény ember ezeket a folyamatokat éli meg. Mert amikor hite támad a névben, akkor rádöbben arra, hogy ő is vérből, testből és férfi akaratából született, és elkezdi az Úristen őt hívogatni, csalogatni. Gyere, bújj ki! Vagy most már menni kell, ahogy elkezdenek a fájások, az összehúzódások a mélyben. És ki kell menni. Ki kell menni oda, ahol minden tágas, ahol fény van, ahol ott van egy csomó idegen, és mi lesz akkor? Minden embernek természetes, teljesen természetes velejárója, az emberi bukott természetnek, az óembernek a velejárója, nem akar megszületni, mondom máshogy, nem akar meghalni. Mert a születés az olyan, mint a halál, átlépünk egy kapun. Valahonnan ki, valahová be. És úgy tűnhet nekünk is, hogy amikor beszél az Úr Jézus Krisztus az igazságról, akkor ugye azt mondja, az, ami felszabadítja az ember. Aki ismeri egy kicsit is az Isten, az tudja jól, hogy mennyi mindenből szabadította már meg. Megszabadított a kétségekből. Megszabadított a veszedelmekből, bajokból, betegségből. Vagy benne tart, és ezáltal figyelmezteti őt, önmagára. És a szabadulás az valami olyan, ami határtalan. Ami teljesen végtelen. Istenbe való megérkezés. Az új embernek a felöltése. Ami gyönyörökkel jár együtt. Egyébként ide hagy egy kis exkurzusként hagyja jegyezzem meg, kedves testvérek, nem tudom, tudtátok-e, hogy gyakorlatilag minden magyar biblia fordítás az szinte prűdnek mondható. Hallottatok már biztos a paradicsomról, az édenkertről, és egyik biblia fordítónk se fordította le az édent. Nyugaton, nagyon sok helyen, nagyon sok országban nincsen lefordítva, pedig annak is van jelentése héberül, úgy van héberül, hogy Gan Eden. Lefordították édenkert. És tudjátok, miért fordították le? Így. Mert azt jelenti az éden, hogy gyönyör. A gyönyör kertje. Oda helyezte az ember az Isten az elején. A gyönyör kertje. Mi reformátusok, akik megélhetjük lelkészként is a férfiúi és női gyönyör. Hiszen ez mozgatja a világot, ez tartja egybe. És miről beszél az Úr Jézusnak az igéje? Hogy nem vérből, nem testből, nem férfiú akaratából, hogy még ezen is lépjünk túl. De nem megtagadva azt, hanem azon alapul. Lépjünk túl. Mert amikor ez nem működik, egy ilyen kapcsolat, akkor jönnek azok a dolgok, amiről beszél Pál apostol. Amikor nem működik a férj és feleségnek kapcsolata, akkor az a gyereken is látszani fog. A fiún és a lányon egyaránt. És hát láthatjuk, hogy tudhatjuk, hogy mi megy a világban? Minden harmadik házasság felbomlik, testvérek. Sőt, most már 5-ből 2. Magyarországon. Békés megye 40 ezer fővel csökkent az elmúlt 10 évben. Nincs gyerek. Legértelmesebb embereink mennek nyugatra. Szívják el az agyat. Itt vagyunk. Nehéz a helyzet. Nektek is, nekünk se könnyű, nekem se könnyű. Az embert megkísértik ezek a gondolatok. Kicsit gonosz kívánságok ezek, ahogy mondja az ige. Kapzsiság, mert szeretnénk több pénzt, hogy lejusson másra is. Tükörbe nézünk, és tükröt tart elünk Pál apostol, hogy valóban újjászülettünk? Valóban megkaptuk a hatalmat? Erről a hatalomról már még később szól. Mert innen látszik a keresztény ember meg, hogy valamiféle hatalmat hordoz, ami viszi tovább az életben. Ahogy az Úr Jézus azért volt különleges, mert hatalommal tanított. Vagy pedig, ha szétnézünk kicsi városunkba, kicsi országunkba, akkor láthatjuk a parázasságot hírközlő csatornákon, egyenesen közvetítve. Láthatjuk a tisztátalanságot, magunkba tapasztalhatjuk a szenvedélyt, a gonosz kívánságokat, láthatjuk a kapzsiságot és a bálványimádást. Öt dolgot sorol fel Pál. Öt dolgot sorolt fel, amiről azt mondja, hogy öljétek meg a ti tagjaitokban. Hát kedves testvérek, 2000 éve a helyzet semmit nem változott igazából. Talán kicsit rosszabb. Vagy lehet, hogy jóval. És ahogy növünk fel, mindahányanak van egy olyan tapasztalata, hogy régen jobb volt. Régen jobb volt. És valahol azt hiszem, elmondhatjuk, hogy ez igaz. Valahogy régen jobb volt. Miért volt jobb? Azért, mert elmúlt. Nem testvérek, azért, mert az ige is elmondja, hogy nem fejlődés van, hanem degenerálódás. Nem haladás van, testvérek, a haladás egy ördög által kitalált mítos. Nem haladás van, hanem hanyatlás van. Szétnézünk, láthatjuk. Minden tovább bűnjárt. És aztán felsorolja, hogy ti ezeket tettétek. Elmondja, hogy ti ezeket tettétek, amikor ezekben éltetek. Most azonban vessétek el magatoktól. Tehát ezek szerint most is csinálunk valamit, nevezetesen a haragot. Ismerjük a haragot, nem? Tudjuk, micsoda hatalom van benne, milyen erős a harag. Mennyire tud pusztítani. A haragnak van egy hihetetlen kiemelkedő tulajdonsága. Amikor megharagszunk, és nem veszünk észre, mert a titka az, hogy észre kell venni, ezért figyelmeztet az apostol, akkor egy pillanat alatt, de tényleg egy minuta alatt elfelejteti velünk mindazt a jót, amit addig kaptunk. Amiért hálát kéne, hogy adjunk, és nem haragudni kéne. Férfi-női kapcsolatról beszéltünk, amikor a házastársak esetleg megharagudtunk egymásra. És elfelejtik az elmúlt 5 évet, a 10 évet, vagy 15-öt. Vannak ilyen kapcsolatok, tudjuk. Mi is meg szoktunk néha haragudni. Vagy felhorgat bennünk a szent, mondjuk így. Azt mondja, vessük el az indulatot. Máshol beszél Krisztus szerinti indulatról. De bennünk dolgoznak az indulatok, testvérek. Legnagyobb barátaink az indulatok, tulajdonképpen. Hiszen azok serkentenek bennünket arra, hogy elvégezzünk valamit. Vagy megtegyünk valamit, vagy megakadályozzunk valamit. Indulatok a politikában, indulatok a tévében, indulatok a regényekben. Mi lenne Jókai Mikszár és a többiek? Az összes könyv, az összes szép gyönyörű regény indulatok nélkül. Nem lenne minden írni. Krisztusban volt indulat? Hogy ne lett volna indulat? Van benne indulat most is? Van. Van. És ez a hatalomhoz kapcsolódik. Mert az indulatok azok, amik bennünket éltetnek tulajdonképpen. Csak az indulataink torzulnak. És az indulataink rossz mederben mennek bele. De ugye, hogyha valaki felindul, felindulásból megölte, ugye mondják, akkor az általában rosszat szokott jelenteni. De alapvetően az indulat nem rossz. Azok, ami fűtő elemeink, mondhatnánk. A harag is alapvetően nem ördögtől való, hanem az a baj, amit művel velünk, hogyha hagyjuk. Vagy hasonlatos ez az alkoholistához. Egy pohár bor nagyon jó, felvitálódik a szíve. És 11 pohár, akkor ugye az árok szél. Mérték, kezelés, hogyan és a miként. De amit utána már felsorol Pál, amit jön a sorban, azt már tényleg el kell vetni. A gonoszságot. Az Isten káromlását. erre mondjuk azt, hogy rossz indulat. Amikor bennünk van a rossz indulat, mert valaki nem úgy csinál dolgokat, ahogy nekünk tetszik, vagy általunk tisztán látható, hogy nem csak az, hogy nem úgy csinál, hogy nekünk tetszik, hanem rosszul csinálja, és még hagyjam, hogy rosszul csinálja, de úgy tűnik, hogy direkt csinálja rosszul, hogy nekünk rossz legyen. És akkor lehet elmúlt 8 évezni, meg 20 évezni, meg 100 évezni, meg trianonozni. Nem lehet rossz indulattal emlékezni trianonra. Nem lehet rossz indulattal emlékezni senkire. Tudjátok miért? Mert minket mérget meg. És nem fogunk tudni jó indulattal tekinteni senkire. És nem hiszik el, hogy ő is bent, odabent jó. Pedig odabent mindenki jó, mert a Krisztus hordozza. Hát pont ez az evangélium, testvérek. Nyugi, minden rendben. Ne húzd fel magad, az Isten megkegyelmez. Értsd már meg. És aztán jön a többi, amihez csatlakozik. Isten káromlás, gyalázatos beszéd. Mert ebből ezek fakadnak. Már említettem egyszer elő a szószékről ezt Hamvas Bélának, ezt a mondatát Janonnak kapcsolatban, de ez igazából mindenre illik, amiről emlékezni kell, amit tudatosítani kell, és amit Jézus csinál. Nem lázadni, de semmit nem engedni. Nem lázadni. Nem verjük a politikusok fejét. Keresztény ember, értsetek jól testvérek, nem megy utcára tüntetni igazából, hanem imádkozik és cselekszik és teszi a dolgát. Azok a tüntetők, akik most vannak kint az utcákon és lesznek, tömegtüntetések lesznek testvérek, nem csak itt világszerte. Az amerikai média egy héten keresztül próbálta elhallgattatni, hogy milliók tüntetnek Amerikában, 99%-os mozgalommal címakkal ez a nevük. Az 1% a bankárok, akinek az összes pénz befut, és 99%, aki pedig nyomorban él. 18%-os jelenleg az USA-ban, az Egyesült Államokban a munkanélkül is testvérek. És mi oda akarunk csatlakozni. Nem, ezek a tömegek testvérek az indulatok, a harag. És mondhatnánk, hogy jogos harag, jogos szenvedély, és a tisztátalanság ellen küzdenek, a kapzsiság, a bálványimádás ellen küzdenek. De Jézus nem ezt csinálja. Pál apostol nem ezt csinálja. Pál apostol semmit nem engedett, királyok, a császár előtt is ott volt, elmondott mindent, de nem látott. Sőt, hivatkozott arra, hogy ő római polgár. Miből született Pál? Istentől született. Vérből és testből is született valaki, azt Saulnak hívták, kedves testvérek. És ezek láthatjuk, megvannak a világban. És utána Pál apostol adja további tanácsot, hogy anyját. Ne hazudjatok egymásnak. Milyen egyszerű. De hát, hogyha rosszul tudunk egy hírt, és továbbadjuk, az is hazugság, mert nem is akartuk volna. A Krisztus feltámadt, minden bizonnyal feltámadt, ó keresztény köszöntést, továbbadjuk nap, mint nap. Tudunk benne örvendezni? Tudunk benne gyönyört lelni? Vagy látjuk, hogy ez van. Új ember, tényleg? Új ember? Felölteni. És jönnek a szülési fájdalmak. Azt mondja, hogy közben különületes szívvel legyek, jósággal, alázattal, szelítséggel, türelemmel. Van egy régi történet, nem tudom, ismeritek-e? Ez egy keleti történet. Meditálgat egy szerzetes fönt a hegyen, arra jön egy másik, egy vándor szerzetes, és megkérdezi, hát te, mind meditálsz? Hát én a türelmen meditálok. Igen, ó, aki türelmen meditál, az egyen lócitromot. Micsoda? Türelem, türelem. És mi is ilyenek vagyunk. Mi is ilyenek vagyunk. Próbáljuk gyakorolni. Napról napra, ha megadja az Isten. És aztán azt veszük észre, hogy 3 napra nem imádkoztam rendesen. Nem figyeltem oda. És akkor mi jön a többi? Egy az, hogy mi magunkat nem tudjuk elviselni, de ráadásul családban élünk, és közösségben élünk, és beszélünk egymásról ezt és azt és amazt, és erre mondja Pál apostol, hogy egymást viseljük el. utána így folytatja. Legalább egymást viseljük el. És nem egyszerű, mert hogyha magamat ne alig tudom elviselni, mert látom az igében, a tükörben, és a szülési fájdalmak az én saját lelkemben folynak, és mennek végbe, és küszködök, és próbálkozok, de folyamatosan belebukok. Aztán észreveszem, hogy saját magamnak ástam gyödröt, fölhúztam a létrát, és úgy ugrottam bele, akkor az állandóan a haszontalanság, a nyomorultság, a keserűség, az utolsó senkiség érzései támasztja fel bennünk. És borzalmas. És ekkor szólt állapost, hogy bocsássatok meg egymásnak. Bocsássatok, engedjétek el. És mondok nektek valamit még ezen felül, testvére. Akkor fogsz tudni megbocsátani másnak, ha magadnak is meg tudsz bocsátani. Ez a megbocsátás nem az, hogy nem foglalkozunk dolgokkal, és szabadon csinálunk bármit. Nem, ez az épp keresztény szemléletnek a megbocsátása. Aki már a szülési fájdalmakban benne van, aki tudja, hogy milyen úton járni, aki kezdi érezni és látni, hogy a világ milyen, és hogy mennyire el akar-e szakítani őt, nekünk, magunknak is tudnunk kell megbocsájtani. És úgy bocsájt, akkor tudjuk egyébként, hogyha az Isten is megbocsájtott nekünk, ha ismét ugyanabban a gödörben nem léptünk bele. Ha már nem műveljük mindazokat, amiről Pál apostol mondja, hogy vessük el magunktól. Megbocsájtás biztos vele, hogyha már nem követed el a különféle vétkeket, hibákat és bűnöket. Akkor örülhetsz, és akkor adhatsz hálát. És erre mondja Pál apostol utána, hogy itt jön a szeretet. Mert a megbocsátás, az úton járás, a hatalom, a felelősség, az mind egyetlen dologból fakad, amit úgy hívunk, hogy szeretet. És abban legyünk békesség. És ezért nagyon fontos a férfi-női kapcsolat. Mert tudunk feltétlenül szeretni. Ezért nagyon fontos ebben megalapozni, ezt is megtanulni, hogy utána tudjunk tovább lépni. És az isteni szeretetet is be tudjuk fogadni, illetve kimerjük engedni. Mert egy házastársi kapcsolatban az egyik lényeges dolog az, hogy szabadon szerethetünk. Odaadhatjuk a másiknak magunkat. Hogy megnyilvánulhat, hogy megsimogathatjuk, hogy mondhatjuk meg, hogy akár egy kis cetét is hagyhatunk neki, hogy elmentem puszi. És örülni fog neki. És az a mi intim dolgunk. És milyen jó. Amikor az Úr Jézus szeret, és őt befogadjuk, akkor ez a szeretet nyílik ki, és tágul ki, és az egész világot be tudja fogadni. Ez a szeretet, amit be kell, hogy fogadjunk, egészen pontosan mondhatnánk azt is, hogy az evangéliumnak a csákánya, vagy a kardja, ugye, az ige, az hasítsa át a mi kőszívünket, és belül találjuk meg. És onnantól fogva, amikor áthasítja, akkor olyan, mintha nem lenne külső és belső, hanem az egészet az ember egyként éli meg. És erről beszél Jézus az utolsó beszédeiben, búcsú beszédeiben, itt János evangéliumában, hogy akkor megtudjátok, hogy én ti bennetek, ti én bennem, én pedig az atyában vagyok. Egy kicsit engedjétek meg, hogy megvizsgáljuk ezt a szót, hogy befogadás. Be, fog, adás. Beadás, befogadás. Hogyan fogadunk be valamit? Ezért kell a szívünknek is olyanak lenni, mint a fülünknek. Hogy minden befogadjon, amit hall. Mármint az igével kapcsolatosan. A mi értelmünk, a mi indulataink, a mi haragjunk ne válogassanak az igék között, hogy ezt betartom, ezt nem tartom, ez nehéz nekem, és így tovább. Nem. Semmi nem nehéz, semmi nem lehetetlen. Még csak azt is mondhatnám, hogy nem is kell akarni, hanem hagyni kell. Hagyni. Magától nő a fű is. Följön magától, testvérek, a nap, a hold, persze tudjuk, a tudósok kitalálták, hogy mi itt keringünk körülötte, de valójában mit tudtunk meg azáltal, hogy most keringünk körülötte? Ez a hír a mi életünkre valami értelmes hatással van? Vagy csak a tudomány oltárán való bálványimádás? Mert a nap feljön, aztán lemegy. Nem mindegy, hogy a hírnek milyen minősége van. És a hír pedig az, hogy az Úr Jézus értünk meghalt, és feltámad. Ennél jobb hír nincs. Ha ezt tudod, akkor teljesen mindegy, hogy mi van. És akkor jön a hálaadás. Mert a befogadás után lehetséges csak a hálaadás. Anélkül nem. Anélkül nem tudunk miért hálát adni. És azért is Isten adja, és minden nap megadja. Nem csak, hogy minden nap megadja, minden percben megadja. Minden pillanatban megadja, ahogy itt is nekünk itt a templomban. De odakint is megadja. Mindegy, hol vagyunk. Mindenütt meg tudja adni. És így lesz a szülési fájdalmakból, vagy ahogy a Szentírás mondja, megszentelődésből, így érünk el egészen a dicsőségig. És akkor már látják rajtunk az emberek. Akkor már látják rajtunk, hogy boldog vagy. Hogy békében vagy. És akkor az újjászületés többé nem kérdéses, hanem egy napról napra való megtapasztalás. Mert amikor Istenbe születünk újjá, az egy pillanat. Az egy pillanat. De az a pillanat van mindig. Jézus Krisztus tegnap, ma is mindörökké. Azt a pillanatot kell megtartani, abba kell belefeledkezni. Maradjatok én bennem, mert nélkülem semmit sem tehetek, ahogy mondja az Úr Jézus. Annak a pillanatnak kell kitágulnia, elmélyülnie, az örök most, tegnap, ma is mindörökké, és az a pillanat folyamatosan megújul, és erről szól Pál, és felöltöztétek az új embert, aki teremtőjének képására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Ugyanazt ismeri meg, nem fog változni semmit, csak a hőfoka, az intenzitása, a teljesen a velünkig való áthatása fog minket felemelni. Először azt mondják, hogy kicsit olyan, mintha fény gyújtottak volna a fejünkbe, és öröm és tisztasággal jár együtt. És erre mondta azt egy atoszhegyi szerzetes, hogy az még csak úgy a szemeinkig ereszkedett a lélek olyankor. És az egész testünket át kell, hogy járja. És ez az egyre jobban megismerjük. Mert a testet feltámasztja az Úr, és hogyha ha ez lehetséges, már pedig lehetséges, mert tudjuk, hogy azért is vagyunk itt, akkor ennél jobb célt igazából az életben nem nagyon kell keresni, vagy találni. És akkor egyre jobban elmélyül, és aztán kifakad belőlünk az Úr Krisztus beszéde gazdagon, a zsoltárokkal való intés, a dicséret, a hálaadás éneklése, akármit szólunk és akármit teszünk, az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek ő által. Tehát mindig hálaadó az új ember. Miért mondja ezeket Pál? Mert most itt vagyunk a templomban, mert annak idején elolvasták a kolossi beliek, és megvannak ezek a pillanataink, a kegyelmi pillanataink az életből, de kicsúszik a kezünkből, és tudja jól, érti jól, ezért figyelmeztet bennünket, hogy terjesszük ki a megkapott kegyelmet a tevékenységeinkre. Ezért áldjuk meg az ételt. Ezért lehet egyébként, ha fürdünk, bűnbánat énekeket énekelni. Őszintén megmondom, nekem működik, és jó. És így lehet egy csomó dolgot megtenni. És hogyha kiterjesztjük, akkor ez az, ami miatt a kereszt az nem csak egy függőleges valami, hanem egy vízszintes valami is. Azzal kezdtem a prédikációt, kedves testvérek, hogy messziről jött ember azt mond, amit akar. És azt mond, amit tud. Az Úr Jézus elég, mondjuk úgy, messziről, szoktunk mutogatni, de a bolygó másik felén pedig valaki éppen nekünk ellentétesen mutogat, tehát testet öltött a mennyekből, lejött a földre, a kereszt vízszintes szára, meghalt, lement a poklokba, a keresztnek a szalagzatát nem látjuk, utána föltámadt, utána visszament a mennybe. Utána pedig elküldött a Szent Lelket, ami átölelte az apostolokat, és egyen-egyenként, tehát viszintesen, egyen-egyenként leszállt rájuk a lélek. Hogyha így nézzük a keresztet, akkor az tulajdonképpen az apostoli hitvallásnak a leírása. És a kereszt az egyetemes ember, az Isten gyermekének, az Isten fiának a jelképe, amely mindent átölel, mindenhova elhat, mert tulajdonképpen erről beszélt Pál, hogy Isten szeretetének mélysége és magassága, szélessége és hosszúsága, amik pedig a tér irányai, és mindent átölel. Így ölel át a kereszt, kedves testvérek, így oldoz fel bennünket, ahogy latinul mondták régebben, szólve, és így a bűneinkből, a megrőzöttségeinkből, és így szilárdít meg bennünket ő benne, koagule. Ez a középkori alkimistáknak az egyik szava volt, de ugyanaz, hogy amit ti megköttök itt, a mennyben is kötve lészen, és amit itt elengedtek, megvoltok a mennyben is oldva lészen. És így megkapjuk a hatalmat. Hatalmat az igazi szeretetre, ami már nem személyválogató, ami stabil, ami soha nem hagy el, és ami mindig emlékeztet bennünket. Hogyha esetleg bele-bele buknánk ismételten a dolgainkba, hogy állj fel, nyugodtan, az Isten szeret. És az Isten szeret minket.